Sziasztok! Ez itt a Túranapló második évadának harmadik adása. Én András vagyok. Ha meghallgattátok az előző két részt, tudjátok, hogy most is Túróczi Lajossal fogok beszélgetni. Ha meg még nem tettétek, szerintem hallgassátok meg előbb azokat. A beszélgetés első részében Lajos életével és a Természetjáró Szövetség ezzel szorosan összefonódó második világháború utáni történetével foglalkoztunk. A második részben azokat a konkrét témákat beszéltük át, amelyekkel Lajos a szövetségben az elmúlt nagyjából 70 évben foglalkozott. A harmadik, mostani részben pedig az országos kéktúráról, a túra létrejöttéről és történetéről, a kapcsolódó könyvekről, filmekről és még sok más részletről lesz szó. Beszélgessünk a kéktúráról.
Na halljuk. Kérdés.
Neked hanyas sorszámú jelvényed van?
Kérlek szépen, most ünnepélyesen közlöm veled, nincs kéktúra jelvényem, és nem teljesítettem.
Na nem már.
Hát egy. Az első évtizedekben csak ugye terveztünk, szerveztünk, olyan dolgok történtek velem is, amit elmeséltem, váltottam itt, ott, amotam. És én olyan, mondjuk kicsit hülye voltam világéletemben, hogy a magam dolgát mindig hátrasoroltam, és mindig a másokét vettem elő. Én nem mentem a kéktúrára, de megszerveztem sokaknak, hogy menjenek el, mert azt mondtam, valakinek ezt is kell szervezni, ha én elkezdek kéktúrára mászkálni, akkor erre nem lesz időm. Most ez a fontosabb, most. Aztán meg azt kezdtem mondani, ha én most elkezdek itt hencegni, hogy nekem van ilyen, meg olyan kéktúrám, azt fogja mondani, umbulda, üdös a dolog, nem igaz, saját magadnak megcsináltad. Hát mit kell nekem az, hogy egy kéktúrám, két kéktúra, három kéktúrám van. Én inkább azzal törődtem, hogy a kéktúra menjen. Van még olyan részleg a kéken, ahol életemben nem voltam, de nagyon kevés, mert valamilyen oknál fogva előbb-utóbb, vagy éppen túrákkal, vagy hivatalos ügyintézésnél oda mentem, megnéztem, stb. De nem törekedtem arra, hogy egyszer, kétszer, háromszor legyen kéktúrám. Na, ez van.
Melyik a kedvenc szakaszod?
Hát nézd, gyakorlatilag a Bükk és az Zempléni hegyek. Mert azért ottan elég sok időt eltöltöttem, túrákat szerveztünk, táborokat szerveztünk. Én, mint szövetségi ember, mindig a szövetségi dolgok voltak a fontosabbak, és nem az egyesületi túrára mentem, hanem a szövetségi rendezvényekre. Úgyhogy volt évtized egy pár, kezdetben főleg, mert amióta nyugdíjas vagyok, azóta sokat javult a helyzet, amíg állományban voltam, addig hát nem mondhattam azt a szövetségbe, én most nem megyek oda elintézni ezt meg ezt, mert nekem az egyesületi túra van. Na, hát ez a lényeg, azért kedvenc területeim vannak. Ezek a, mondom, hogy a Bükk és a Zempléni hegyek.
Eléggé megdöbbentettél ezzel, hogy a kék túra egyik, mondhatom, atyának nincs kék túra kitűzője. De hát érdekes.
Na de mit csináljunk? Hát viszont egy csomó ember nekem köszönheti, hogy eljutott a kék túrára. És az sokkal többet ér, ha 5 embernek elintéztem, vagy pláne a 50-nek, mintha én önmagamnak elintéztem volna.
Nem akarok a kéktúra legkorábbi történetéről hosszasan mesélni, hogyha csak nincs neked valami, amit mondanál, mert hogy a 30-as években már a turisták lapjában nagyjából, vagy hát 1930-ban konkrétan megjelent az útvonal, többé-kevésbé, amit ma ismerünk. Utána néhány év szervezés után volt a Szent István vándorlás 1938-ban.
Így van.
És kicsit kevés információt találtam, de 44-ben például már megváltoztatták az útvonalat, hogy bejöjjön Budapestre, és utána ti egyszer csak valahogy létrehoztátok a ma ismert kék túrát. Mi történt itt?
Na nézd, ennek az volt az oka, hogy volt ez a bizonyos vízkeleti Lászlóféle lokomotív turista egyes 49-ben megalakult, 50-ben gyönyörűen elkezdtünk működni, elkezdtünk tájfutni, én országos bajnok lettem, utánam 3 évig a lokósok nyerték az egyéni bajnokságot. Aztán a csapatbajnokságot is többször megnyerte a lokomotív, jó magam is, azt hiszem 1950-ben a lokóval csapat, országos csapatbajnokságot nyertünk, tehát a versenyzés nagyon elindult, viszont elindult a turizmusnak a visszaesése, hogy nem lehetett igazi dolgokat csinálni, ahogy erősödött a szocializmus, úgy csökkentek a lehetőségek, például külföldre már nem lehetett venni, illetve nagyon ritkán és nagyon válogatott embereknek, utazási irodával, meg stb. De egy turista egyesület nem szervezhetett semmit. Erre a lokóban összeültünk, hogy mit lehetne csinálni olyat, ami csábító is, és mégiscsak komoly turista teljesítmény. És a Viszkeleti megkapta még a boldog békébe, annak a bizonyos Szent István vándorlásnak volt egy fotószállítású naplója. Egy vasutas turista ember csinálta, a vezérigazgatóságon dolgozott a szemű is, és a Viszketinek adta ezt a naplót, aki ezt dédelgetve őrizgette sok-sok fényképpel, és ebből merítette azt az ötletet, tehát hogy volt egyszer egy országos kéktúra útvonal, amin volt ez a Szent István vándorlás. Mi lenne, ha mi felújítanánk ezt a kéktúrát? Erre szerveztünk 10 vagy nem tudom én hány csoportot a lokóba. Könnyű volt nekünk, mert akkor a lokomotívnak a vasutas társadalom adott szabad jegyeket túrára. És kértünk szabad jegyeket, és akkor 10 csoport elment a kék túrán 10 szakaszra, hogy jelentést tegyen róla, hogy hogy áll ma a kék túra. Van egyáltalán. És akkor ezeket összegyűjtöttük, fölmértük, hogy mi van, mi nincs, és kitalálta a Viszketi addig-addig mahinált, hogy csináljunk ebből egy jelvény szerző túra akciót, hogy aki végigjárja a kék túrát, az kap valamit. Hát lokon belül ezt úgy tudtuk meg, hogy felosztottuk 15 szakaszra a kék túrát, és aki a felét teljesíti, az kap egy szövött karjelvényt, aki pedig végig megy a kék túrán, kap egy szép szománcozott kék túra jelvényt. És meghirdettük 1952-ben az Egyesület túra naptárának gerinceként kék túrákat, hogy aki akar, jöjjön a kék túrára, és aztán majd sorba végigcsinálhatja a túrautót. Tehát így indult meg az Egyesületen belül. Csak hogy aztán, mikor ez 52-ben elindult, összevonták a következő években a vasutas, közlekedési és postásokat egy egyesületbe a törekvésbe. Tehát országosan kibelakítottak egy törekvés sportegyesületet a három szakma tagjai részére. Most ebben a három szakmában is volt rengeteg turista és turista egyesület. Ezek elkezdtek sírni, hogy mi egy egyesületben vagyunk a törekvésben, de ti teljesíthetitek a kék túrát, mi miért nem teljesítek? Akkor azt mondtuk, kérem, mától kezdve, aki a törekvésben van, az is teljesítheti. Így aztán elkezdett terjedni a kék túra, aztán ahogy egyre többen megismerték, egyre többen kezdtek el sírni, hogy miért csak azok teljesítik, mi miért nem teljesíthetjük, stb. Közben hát egyre inkább kiderült, hogy mennyi baj, gond van a kék túrával. Nem győztük festegetni, pótolni, nem időben sem, energiában se futotta, úgyhogy 10 év után megállapodtunk abba, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Valóban ez egy országos feladat, hát az Országos Szövetség vegye át tőlünk, át is vették. Akkor már könnyű volt a helyzet, mert én akkor már az Országos Szövetségben dolgoztam, én már tudtam, hogy mit jelent ez, és akkor mondjuk segített abba, hogy megalakítsuk ott is a Kék Túra Bizottságot, mert megint itt jön a Viszkeleti, aki, mint mondottam, egy őrült szervező volt, már 1952-ben megszervezett Országos Vasutas Turista Értekezletet Bánkúton, ahol összes vasutas turista szakma összejöhetett, és megtárgyalta ügyes bajos dolgait, és döntéseket hozott, hogy mit csináljunk annak érdekében, hogy a vasutas természetjárás fejlődjön. Programot dolgoztunk ki, munkatervet, rendezvényeket csináltunk, versenyeket, túrákat, minden fenét, és ez megindult. A Kék Túra Bizottságnak is volt egy tagja, a Sütő Nagy Attila, nem a lokósokoknak tartozott, ő a MÁV tervezőintézetbe tartozott később, annak a turista szakosztályába, de amikor átvette a szövetség a kék túrát, akkor a szövetség is létrehozott egy kék túra bizottságot, és én meg hoztam a Sütő Nagy Attilát, mint aki már lassan 6 éve, 8 éve csinálta a vasutasoknál a kék túrával kapcsolatos dolgokat, és ő lett a Országos Kék Túra Bizottság vezetője. Szóval ilyen dolgokban hát sikerült a dolgokat előbb lendíteni.
Az kiderült számomra is, hogy Sütő Nagy Attila már 56-ban ő írta meg a Természetjáró magazinba a Kék Túrának az útvonal leírásait.
Igen, sorozatot írtak hegységekről.
De közben azért az is kiderült, hogy elég sok nehézség volt ebben a történetben.
Hát persze, mert ugye mi nem voltunk hatóság, nem tudtunk harcolni igazán. Néha el se fogadtak, meg nem is fakadtak, meg mit tudom is oda. Azért kellett átadnunk, mert látszott, hogy ez, hát még az Országos Szövetség se tudott sok mindenre. Még ma se tud megbírkozni, mert itt vannak olyan dolgok, amit nem lehet segíteni. Hát ugye ez a sok magánterületi probléma.
Amikor megnéztem az eredeti Szent István vándorlás útvonalát, azért az sok helyen eltért a Kék Túrától, de hogy például nagyon jelentős különbség az, hogy mondjuk a Balaton mentén nem a Balaton északi partján halad a Kék Túra, és nem Veszprém fele, hanem keresztül a Bakonyon, meg ilyenek. Hogy ezek hogy töltek el?
Jó, hát nem volt benne a Kék Túrában az elején. De maga a Kék Túra nem oda vezetett, nem ment a Balatonhoz. Mert sok magyar ember, a turisták nagy része is nem tudja igazán megkülönböztetni, és azt mondanak, mint vizsgafeladat, mondd el nekünk, mi az a Kék Túra, és mi a Szent István vándorlás. Nem biztos, hogy 10 közül 5 is el tudna ezt precízen mondani, hogy a kettő egymástól teljesen független, mert az Országos Kék Túra az egy olyan egybefüggő túra, ami Kék Túrában van jelezve, és a Magyarország középhegyein megy keresztül. A Szent István vándorlás meg egy egyszeri alkalom lett volna először, amelyik Szent István 900 éves halál évforduló megünneplésére végig megy Magyarországon, véletlenül éppen a Kék Túra vonalán. De a kettő egymástól teljesen független. És sok ember összeköti, és összetéveszti, hogy a Szent István vándorlás tulajdonképpen a Kék Túra. Hát nem.
Értem. Tehát, hogy az a Kék Túra, amit ti megszerveztetek, az már az akkor...
Az egy jelvényszerző túra mozgalom. Ez a harmadik. Mert először volt egy magyarországi Kék Túra útvonal, amit a 1930-ban már megcsináltak elvileg, aztán el is fogadta, aztán 33-ban jött, amikor a Országos Szövetség, hogy ez legyen a magyar Kék Túra. Aztán akkor jött a Szent István év, és akkor el is határozták, hogy ezen túl minden 5. évben Szent István emlékére egy Kék Túrán végig való vándorlást szervezünk. Tehát már a következő évben jött a háború, és már a második se lett meg akkor. Már ezek így függnek össze.
És azért akkor így a 61-től kezdve elég jól beindult a Kék Túra, ha jól értem. Te 1900...
Hát a Kék Túra mozgalom beindult annak ellenére, hogy szerintem sokszor még 10 év múlva se volt mindenütt meg a Kék Túra jelzés, és el tudom képzelni, minden évben lehetett 100 métert, vagy egy kilométert, vagy még többet is találni, ahol nincs meg jelzés. Na de hát ezek fizikai lehetetlenségek voltak sokszor. Ha mondjuk kiirtották az erdőt, akkor nem volt, aki lejelölje, mert ugye az Országos Szövetség se tudott más csinálni, mint az a megyei szövetségeket kérte meg, hogy a területükön tartsák karban a Kék Túrát. Na most amelyiknek volt ereje, az megcsinálta meg, mert nem volt ereje, nem. Azok voltak, akik vállaltak X megye, az Y megyébe is útjelzést azért, hogy a dolog megjelenjen és menjen. Hát ezeket kellett koordinálni. Hát ezért kellett, hogy jó Kék Túra bizottság legyen, amelyik tényleg törődik ezzel, mert azért a szövetség apparátusa se merülhetett bele a Kék Túrának az ilyen részleteibe, mert nem mindig jutott rá ideje.
Az jutott eszembe, hogy ugye már említettük ezt a Szent István vándorlást, az 1938-ast, és mondtad, hogy 5 évente nem is lett. Viszont 1988-ban volt egy 50 éves évforduló.
Egy újabb.
Mi volt ez az esemény?
Hát ez az volt, hogy 1988-ban a 11. kerületben volt egy élénk szövetség, amiben összeverődött egy-két olyan ember, aki egyrészt igazi turista, másrészt közös munkákra hajlamos, harmadrészt koncepciófélék is voltak nekik, és azok határozták el, hogy fognak egy újabb Szent István vándorlás csinálni, és el is kezdték a szervezést. Mi megértettük az, hogy több csinálnak, és rögtön elhatároztuk, hogy ezt a szövetségnek támogatni kell, ezért például mi megszerveztük, hogy kísérő gépkocsi meg ilyen legyen a túra során a tagoknak. Így le is zajlott a túra, amik két oldalról indult, úgy, mint az eredeti túra, ugye keletről és nyugatról, sőt, a nyugati szakasznak a megnyitóját Kőszegen a szövetség tudta csak elintézni, mert akkor még nem lehetett igazán átmenni Magyarországról a Irotkőre, csak Ausztrián keresztül. Na most akkor a Rák István, akiről neked már beszéltem az előbb, akkor ő volt ugye az elnökünk a szövetségbe. A Peták a maga televíziós és egyéb kapcsolatai révén elintézte a államvédelmi hatósággal, hogy kinyitják nekünk a vasfüggönyt. Meg volt szervezve a irotkői nyitás, összehívtunk egy nemzetközi turista találkozót, főleg osztrák-magyart, ahol az osztrák Alpenverein és az osztrák természetbarátok több csapata és küldöttsége is megjelent Irotkőn. Magyarországról pedig föl lehetett menni magyar oldalról. Minden résztvevőnek a nyakába lógott egy ilyen igazolás, hogy Szent István vándorlás, Kovács Péter, stb. És államvédelmi határőrség civil ruhában, de fegyverrel a zsebben kísérték a csapatot. Ők statisztáltak a határőrök, hogy a megfelelő helyen mindenki átmehetett. Aztán, amikor ott lezajlott az ünnepség, akkor mindenki visszamehetett, meg elindulhatott. Onnan indult el tulajdonképpen kelet felé ez a szakasz a Szent István vándorlásra.
1964-ben a te vezetéseddel készült el az Országos Kék Túra útvonala mentén című könyv.
Könyvecske, igen. Hát kérlek szépen, akkor nagyon érdekes dolog volt, hogy nem a szövetség harcolta ezt ki, hanem a szövetséget állították olyan helyzetbe, hogy meg kell csinálni. Eszünkbe se jutott akkor még talán, mert nem rendeződtek annyira dolgok, hogy most ki volt adva a vasutasok által, egy összesített ilyen rövid kis kék túrafűzet az útvonalra, amit az előbb mondtál Sütőn, a Attila féle cikkek a turista magazinban, vagy turista újságban, stb. Egyszer csak megjelent a Sport lap és könyvkiadó vállalat a szövetségnél, hogy kell egy kék túra úti kalauzt csinálni. Mert fölülről, vagy nem tudom melyik cég elkezdte ezt fújni, hogy kik túráról könyvet kellene csinálni, a sportlapkiadó meg azt mondta, hát ez a turista szövetség szakmája, és akkor a szövetség meg azt mondta, Turócsony, és itt vagy te a szövetség titkára, vett kézbe, és kell csinálni egy könyvet. Hát én meg akkor összeszedtem 8 embert, azt hiszem, aki különféle területnek a jó ismerői voltak, és megegyeztünk velük, hogy mindenki ezt, meg ezt, meg ezt a szakaszt vállalja, határidőre csinál egy leírást, azt a végén összefésültük, és akkor a sportlapkiadónak a szerkesztősége vette kézbe a dolgokat, akkor ők még velünk tartották a kapcsolatot, egy darabig kérdeztek, feleltük, itt tudom, hogy részleteztük a dolgoknak, de a lényeg az, hogy megjelent szerencsére ez a könyv, és hosszú évtizedekig jóforma. Ez volt az egyetlen, ami kézbefogható leírás volt az aktuális időszerű kék túráról.
Én nekem megvan ez a könyv, és ha jól értem, tényleg, amíg ez kijött 1964-ben, azt hiszem, hogy talán 2001-ben, már nem emlékszem, jött ki a kartográfiának az atlasza, de hogy a kettő között
hát bizony a kettő volt. Között igazán nincs semmi. De mondjuk azért tényleg nem is nagyon hát volt érdemes, mert amit leírnak, 3 hónap múlva biztos nem igaz 100%-osan. Lehet, hogy 98-ban igen, de 2%-a nem igaz. És itt most már a legjobb ez az internetes megoldás, mert az interneten pillanatokon belül lehet a változást érvényesíteni, és kár lenne leírni. Az nagyon szép, amit a kartográfia csinál, tehát ez most megvan, és ráadásul ez a Berki Zoli, aki ennek is a gazdája, hihetetlen energiával és hihetetlen lelkiismeretesen. Ilyen úti kalauz talán a múltban sem volt, amelyik ilyen apró dolgokkal is foglalkozik. Most hozzáteszem, még mint érdekesség megint Peták István. Peták István, akit én nem nagyon ismertem, megjelent nálam mondjuk 1978 körül a szövetségbe, hogy ő Peták István a televízió szerkesztője, és ők csinálnak egy kéktúra filmet, majd a Orszas kéktúráról, ő ennek a szerkesztője, és ő tudja, hogy van egy ilyen könyv, de ezt a könyvet nem lehet kapni, tudnék-e neki adni egy ilyen könyvet kölcsön. Mondtam, jó, van, jó. Peták elvitte a könyvemet. Aztán közben az 5. kerületi szövetségbe dolgozott, stb. Aztán jól megismerte őt, meg a televízió révén is. Egyre többet találkoztunk, jobbra-balra ráza, és aztán sokszor találkoztunk, és egyszer sok-sok-sok év múlva mondom neki, te Pista, tudod te, hogy én kölcsön adtam neked a könyvemet? Ó, tudja ő, persze, hogy tudja. Megvan, megvan, mondta ő. Na jó, mondom, akkor van, ez a fontos, hogy megvan. És akkor megint múltak az évek, a Lokomotívban szem 60 éves a kéktúra ünnepséget tartottunk, és arra meghívtunk többeket, például a Petákot is, és aztán ünnepeltük, hogy alakítottuk a kéktúrát, meg hogy most már 60 éves, meg stb. Stb. És akkor mindenki mondott valamit, egyszer csak a Peták is szót kért, hát most pedig, hölgyeim és uraim, ünnepélyesen visszaadom Turóczi Lajosnak azt a könyvet, amit még annak idején elkértem tőle, de most már nincs rá szükségem, és ünnepélyesen visszaadta a könyvemet. Úgyhogy ez volt egy ilyen mellékepizód.
Érdekes egyébként, hogy mondod a filmsorozatot, mert ugye több filmsorozat is készült, és a legelső 1962-ben a Barangolás a kék úton.
Tudom, 3 részlege van.
Mesélj erről kérlek, mert alig van nyoma az interneten.
De az igazság, hogy nem tudtunk róla eredetileg valahogy. Mikor most volt 2013-ban, hogy 100 éves a Magyar Turista Szövetség. Tartottunk egy ünnepséget, megint csak én voltam a felelős a szövetség rendezésnek, és akkor én elmentem a Magyar Filmintézetbe, hogy hát, hát tudok összehordani olyan régi az elmúlt 100 év alatt felgyülemlett filmekből, ami a természetessel kapcsolatos, és tényleg kaptam ott a leltárba sok címet, meg egyenet, kiírtam magamnak ilyen 1 perces, 3 perces híradó részleget, amik a magyar turizmussal foglalkoznak, és ott találtam a filmintézetbe, hogy van 3 film, a Paulus Alajos, ez volt a szerzője. Több részletet nem tudok igazán, hogy Paulus kikkel csinálta. Azóta se a filmet én magam sem láttam, most őszintén szóval azon gondolkozom, hogy megpróbálunk szervezni egy dolgot, és ha lehet, kikölcsönözzük ezeket a filmeket, mert én állítom, hogy senki nincs Magyarországon, aki ezt látta a mai élők között.
Én ezzel a te könyvedben találkoztam, az Országos Kéktúra útvonal mentén című könyvben, említed, vagy hát aki azt a részt írta, említi ezt a filmsorozatot, és a Turista magazinban egy elég kritikus hozzászólás van róla, hogy jó volna, hogyha a következő epizódra már esetleg elbeszélgetnének olyanokkal, akik ismerik ezeket a tájakat. És még annyit találtam róla, hogy moziban vetítették az első 2 részt, de hogy a többi?
Érdekes, erről én nem tudok. Azért mondom, nagyon keveset tudtam róla, azt tudtam, hogy megszületett, de a részletekről soha nem tudtam, és a Paulus Alajos sem jött, én nem tudom miért, nem jött ezzel akkoriba valahogy, hogy hogy kerültük el, és nem is láttam ezt a filmet, szerintem soha.
És hát azt azért ne feledjük el, hogy utána egy kicsit később a sokkal híresebb kultikus másfél millió lépés Magyarországon készült el, ugye 79-ben forgatták, 81-ben mutatták be. Te bármilyen szinten benne voltál?
Hát ahhoz adtam a Petáknak a könyvet. Úgy benne voltam, hogy például a Kokkáért, mikor a 3-as határhegyen vonult át a stáb, akkor a felvételre meghívták a szövetséget, engem főleg. Én képviseltem kvázi a szülőatyait a kéktúrának, meg a szövetségből volt ott 1-2 tag, aki hát a kéktúrával is foglalkozik. Tehát velünk ott csináltak is egy kis riportot.
A hármas határhegyi vendéglőnél a Természetbarát Szövetség néhány vezetője, budapesti turisták, közöttük a Kék Túra veteránjai csatlakoztak hozzánk, hogy együtt ballagjunk a jól kiépített erdei sétautakon a Hüvös Völgyig. Egy kis tisztásról letelepettünk, hogy fölidézzünk valamit ennek a túramozgalomnak a kezdeti éveiből. A Természetbarát Szövetség titkára, régi természetjáró, Túróci Lajos.
Az 1950-es évek elején nagyon élénk volt a szakosztályi életünk a budapesti Lokomotívba, viszont nem volt olyan nagy lehetőség a turistáskodásra, mint például ma, és ki kellett valamit fundálnunk, hogy olyan programot biztosítsunk a tagoknak, ami élvezetes, teljesítményt nyújt, és így ragadtuk meg az országos Kék Túra gondolatát. Csináltunk egy szakosztályi kiírást, és tulajdonképp szakosztályon belül kezdtük a Kék Túra teljesítését, kis igazoló lapokat nyomtattunk magunknak, és ahogy sorban teljesítették a tagok a Kék Túrát, így alakult ki egy bizonyos sorrend a Kék Túrázók sorába, és tulajdonképpen 1962-től, mint országos túra akció, abszolút szervezetten került aztán sor a Kék Túrázásra.
Így mesélt Lajos 1979-ben a Hármas Határhegyen, a Másfél Millió Lépés Magyarországon című sorozatban. A narrátor Sinkó László volt.
Aztán egyébként egyszer 2000-ben, amikor a PEPÁK elhatározta, hogy 2000-ben egy új sorozatfélét csinál, akkor megint meghívott, hogy emlékezzünk vissza az eredeti dolgokra, meg stb. Mondjuk ennyit tudok erről mondani.
Aki a Kék Túrát teljesíti, annak egy nagyon fontos momentum a pecsételés, hiszen ezzel igazolja, hogy bejárta az útvonalat. Ez mikor lett meg? Tehát ti elkezdtétek 52-ben, és mikor lett füzet és pecsétek, és mikor kerültek ki a pecsétek?
Az azonnal pecsételés volt, de nem központilag biztosított bélyegzők, hanem ott az adott helyszínen kell olyan bélyegzőt beütni, amiből kiderül, hogy ez ott van. Tehát elment a kocsmába, elment a MÁV állomásra, és ne bélyegeztette. MÁV állomáson volt a probléma, meg még postákon is, ahol dátumos bélyegzőt a világért nem akartak kiadni, meg hogy nekik ilyet nem szabad kiadni, szóval ilyen problémák voltak, és vannak a régi bélyegzőkkel. De a lényeg az, hogy első pillanattól kezdve bélyegezni kellett annak, aki teljesíteni akarja, csak nem szabvány és központilag biztosított bélyegzők. Ami bizonyos fokig azt jelentette, hogy biztosabb volt a dolog, mert nem tudták ellopni a bélyegzőket. Most ugye, amióta vannak kihelyezett bélyegzők, emlékbe megőrzésre átveszik, és elviszik ugye a bélyegzőket, és ezzel állandóan cirkulálni kell a központ és a bélyegző vádak között, hogy legyen benne bélyegző. De hát ez az igazi, hogy ott a helyszínen ott lóg a bélyegző, csak hát hiába ilyenek mindig előfordultak.
Te benne voltál az ellenőrző bizottságokban?
Nem, hát nem, én nekem csak azon azt kellett foglalkozni, hogy működjön az ellenőrzés állandóan, meg hogy ne legyen fennakadás utolsó években. Már a szövetségnek is volt esetleg egy vagy két titkára rajtam kívül is, tehát a részfeladatokat jobban le tudtam adni.
Csak azért kérdezem, mert a Turista magazinban jelent meg elég hamar egy nagyon szigorú cikk, hogy felhívjuk a túrázók figyelmét, hogy ez nem úgy van, hogy az ember csak úgy oda megy és összegyűjti a bélyegeket, hanem tessék rendesen bejárni, mert mindenkivel elbeszélgetünk. És ezek az beszélgetések, ezek tényleg történtek?
Kérlek szépen, ez tényleg történt, oly annyira, hogy elnevezték a Kék Túra bizottságot, hát az inkvizitorokhoz kell mennünk, mondták az emberek. Tehát annyira szigorúan csinálták, hogy zokon vették a tagok. Az igazság az, hogy egy 8 tagú túracsoport, ha megy, az útközben tracsol, vicceket mesél, és nem azt nézi, hogy piros cserepő tégla van a háztetőn, vagy nem tudom, 60 méter magas, vagy 12 méter magas valami, mert az inkvizitorok ilyeneket is kérdeztek. Szóval ilyen túlzásokba estek. Voltak ilyen naív Kék Túra bizottsági tagok, akik mondjuk nem tudták olyan kérdésekbe kifejteni a dolgot, ami hát reálisabb volt, hanem ilyen hülyeségeket is kérdeztek.
Manapság azért már, ha jól tudom, akkor Csernus Gáborék akkor kérdeznek, ha gyanús.
Ha nagy hibákat látnak, akkor megkérdezik, hogy ez kérem micsoda. Mindig akadnak egyesek, akik kegyesen csalnak a kék túra füzetekkel, amikor megyek ott a adott területen, és jön szembe velem egy kerékpáros vagy motoros, és a hóna alatt 16 darab kék túra füzet, és éppen most bélyegeztette le mind a 16-ot a előző bélyegző helyen. Mert kérem szépen, ilyen szerintem nem egy dolog történt, de mindenkinek a lelkiismerete vállalja azt, hogy ezeket megcsinálta.
Egy nagyon fontos téma még, amit már egy kicsit érintettünk, az az útvonalváltozások témája. Mert azt mondtad, hogy 2015-től kezdve nagyon sok útvonalváltozás volt, de azért én már nagyon korán láttam, tehát 58-ban, a Zemplénben...
De mindig volt ilyen azért, csak mondjuk talán most gyakrabban van.
Mert hogy 64-ben volt a Meteor barlang felfedezése miatt, ott az Aggteleki karszban áthelyezték, hogy arra menjen. Aztán volt a Cserhát, ahol ugye nagyon komoly változások, hogy Buják helyett Ugrács Csipek fele megy, ilyenek. De a legérdekesebb számomra az, hogy amikor ti elkezdtétek a kék túrát, akkor Tapolcáról kezdődött, illetve utána elég hamar Sümegről.
Akkor ugye határsávok voltak az országba. Meg volt szabva, hogy bizonyos vonalig nem mehetett csak az ott lakó ember, és ez egyre közeledett a határ felé, tehát egyre szűkült a határsávnak elnevezett rész. Hát ezért volt, hogy először Tapolcánál megálltunk a kékkel, mert onnan kezdve már ellenőrizgették a vonatokat, meg a közlekedést, hogy kik miért, hogy igazoltatták az embereket, hogy minek mennek nyugatra, és meddig mennek, hova mennek. Aztán utána elmentünk Sümegig, és akkor Sümegnél tovább már nem mentünk. Egy darabig, velemig lehetett menni. Velemnél tovább már megint nem lehetett menni. De mindegy, a lényeg az, hogy Kőszegről nem lehetett fölmenni Iratkőre. Nem szabadott egyszerűen. Csak központilag szervezett csapatok, előrezett bejelentés. Tehát egy ilyen magányos kéktúrázó nem mehetett föl, minek következtében nem jelölhettük meg a Iratkőt, mint érintendő pontot, hanem le kellett állni, vagy velemnél, vagy pedig még korábban.
Eredetileg, vagy hát amikor elkezdődött az országos kéktúra, akkor az Sümegig tartott, és ezt erre emlékszel-e, mert ellentmondó forrásokat találok. A Turista magazin azt írja 74-ben, hogy jövő évtől már Velemig tart a kék túra, és 75-ben a Népszabadságban megjelenik egy cikk, ahol ezt leírják, hogy nagy változás a kék túrában, Velemből indul, és utána csak 77-ben írja megint azt a Turista magazin, hogy igen, most már Velemből indul, ugye akkor került ki az emlékmű is Velem fölött a Szent Vid kápolnához. Mi történt ebben a két évben?
Hát ez nem... Megmondom neked őszintén, nem tudom. Ez mondjuk abba a vonalba is, vagy tárgykörbe tartozik, amiről az előbb beszéltük, hogy de facto az ilyen apró részleteket ekkor már a 70-es években nem nagyon én intéztem a szövetségbe.
Mivel Lajos nem tudta megmondani, hogy pontosan mi történt az útvonal meghosszabbításával, az egyik kéktúrás Facebook csoportban is posztoltam a kérdést, hát ha valaki emlékszik rá, hogy mi volt a késlekedés oka. Az egyik csoporttag megtalálta a megoldást. A Magyar Nemzet 1977. április 15-i száma a következőket írja. A lelkes természetbarátok fel is festették a jelzéseket, de az új szakasz megnyitása még mindig várat magára. Az ok nagyon prózai, az igazolásként szolgáló új kék túrafüzetek nyomdai kapacitás hiányában nem készültek el. Az egyik cikkben, ami az útvonal hosszabbításról szólt, egy további érdekes részletre is figyelmes lettem. Pár kihagyással idézem a Turista magazin 1977. áprilisi számát. Eddig 1632-en járták be az útvonalat. Sokan másodszor, harmadszor, sőt még többször is nekiindultak. Az MTS elnöksége azonban úgy határozott, hogy csak háromszor adnak ki jelvényt. Megkértem Lajost, hogy magyarázza el, hogy miért hozták ezt a szabályt.
Amikor, ha valaki úgy indul neki a második kéknek, hogy megnézem én, hogy melyiket mikor tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen teljesítettem, most úgy fogom beosztani a másodikat, hogy sehova se menjek ugyanabba az évadba, amikor az első. Mert akkor egész mást fogok látni. Ez igaz. Tehát így négyszer is végig lehetne járni a kéket. De ötödször minek? Hatodszor minek? Hetedszer minek?
Ez a magyarázat egyébként a cikkben is szerepel. Ott azt írják, hogy az MTS indoklása az, hogy, idézem, inkább más tájakra ránduljon át a turista, hiszen egy élet is kevés hazánk valamennyi szép tájának, városának felkeresésére. A három jelvényre vonatkozó szabály egyébként azóta megváltozott, ma már bármennyi kék túra kitűzőt lehet kapni, de a jelvény kis testvéréből, a gombjuk nyelvényből továbbra is csak egyet. Viszont a legérdekesebb útvonallal kapcsolatos cikk, amit találtam, ezt körülbelül három különböző kis, rövid hír jelent meg, 1956 és 58 között, tehát még nagyon az elején, hogy az országos kék túrába be kéne vonni a mecseket is.
De jó, hát ezek naív ötletek, amiből 1000 millió akad. Igen, hát volt ilyen álom, édes álom. De hát ezek, ugye hát a mecsek bevonatott a kék körbe végül. Az ilyen mecsek utáni kék túra igények vezettek oda, hogy hát először lett ugye a országos kék túra, és aztán meg lett a dunántúli kék túra, és abba a mecsek már belekerült. És aztán, amikor már volt dunántúli is, meg országos is, akkor azt mondták, hát ezt a kettőt össze lehetne kötni, hát akkor legyen egy alföldi kék túra. És akkor előbb-utóbb több helyi kezdve, mert először ez úgy volt, hogy egy-egy megye, vagy két-három, de dunántúlon is összeállt Somogy megye, meg talán Tolna megye, vagy fordítva, hogy Zalából Tolnán csináltak kéket, és akkor már volt 100, meg 200, meg 300 kilométer kék, na hát akkor még hosszabbítsuk, és akkor a vége az lett, hogy a kettő összeér, akkor a szövetség is nyilván magáévá tette, akkor ha lót kövér, akkor már legyen, és megszületett a nagykör.
De azért jó 30 évig eltartott, közel 40 évig, amíg az MTS kitűzte, hogy a mecseken is vezessen át a kék túra, addig, amíg ebből tényleg lett egy dél-dunántúli kék túra. Ugye nagyságrendileg 70 éve csinálod ezt a túrázás dolgot. És volt-e olyan pillanat, és ha igen, akkor milyen olyan pillanat volt, amikor közel álltál azt, hogy azt mondtad, hogy hát, hagyjuk ezt az egészet, nem tudom, csinálok valami teljesen más.
Nézd, valahol le is írtam ezt. Volt olyan, hogy mit tudom, hogy bementem vasárnap dolgozni, mert voltak restanciák. És akkor dolgozok, és fölnézek a plafonra, és mondom, hát nem szakad rám ez a plafon, hogy én őrült vagyok. Hát most miért kell nekem vasárnap itt kuksolnom és dolgoznom? Miért nem tudok sétálni, vagy kirándulni, vagy valami? Erre határozottan emlékszem, de máskor is biztos voltak pillanataim, amikor azt mondtam, hogy miért kell ezt nekem csinálni. De megint ezt hozzáteszem, amit már az előbb az egyik szakkifejtettem. Ez nálam születési hiba, erre nem tehetek. Én nem tudtam ellene eleget harcolni, és mindig legyőzött a közösségnek az igénye, meg a közösségnek a követelmény.
És amikor leültetek Vízkeleti Lászlóval, és elővettétek ezt a fotóalbumot, és végignézegettétek, és azt mondtátok, hogy csináljunk egy ilyen kék túrát, akkor gondoltátok, hogy ez mekkora horderejű lépés lesz?
Hát kérlek szépen, egyáltalán nem gondoltunk rá, és nem is reméltük, és nem is tudtuk, és tényleg ez úgy van, hogy nem is lehet azért sejteni, mert hát ha csak most induljunk el a pillanatnyi percből, hát gondolta valaki, hogy lesz egy olyan pacák, mint te vagy, aki ez iránt ekkora érdeklődést mutat, és ezzel a témára ennyi energiát pazarol? Hát hogy az ördögben létezik ez? Ez azt jelenti, hogy egyénekben mindig vannak olyan rejtett tartalékok, meg erőforrások, meg nem tudom micsoda, ami szinte elképzelhetetlen. Most végig hallgattam, például, ami Dumcsit folytattál Hörpölinnel. Hát most, amikor végig hallgattam a Hörpölin Dumát, azt mondtam, hát tulajdonképp kitüntetést kéne adni a Hörpölinnek, mert neki mi haszna van ebből? Semmi. Szenvedélyé vált, mint ahogy te nálad is úgy látom, szenvedélyé vált, megragadott valami, és magával ragad, mint a szélvihar, visz. Csak nagyon érdekes dolgok, hogy micsoda dolgok mit váltanak ki az emberekből. És ugyanez történt az egész kék túrával. Hát nekünk fogalmunk se volt. Én már azt hiszem, megint csak a 60 éves jubilum, vagy valamikor én tartottam egy összefoglalót, igen, és azt mondtam, hogy egy szellemet szabadítottunk ki a palackból, és ez a szellem most itt kószál, tekerek, össze-vissza for mindent, és nem mertük remélni, hogy ebből a kis vállalkozásból egy ilyen komplikált egyvelek születik. Meg egyáltalán, hogy emberek tényleg annyi energiát össze tudnak szedni, mert én tudom, hogy nem egy egyszerű dolog végigjárni a kéket. És marha nagy kitartás kell hozzá, meg energia. De szerencsére doppingolja maga a tudat, vagy valami az embereket, és sikerül nekik.
Remélem, néha egy kicsit belegondolsz ebben, hogy ez, hogy kinyitottátok ezt a fotóalbumot, ez odáig vezetett, hogy 7000 ember 1100 kilométert
végig talpalt.
Elképesztő. És én meg rendkívül hálás vagyok, hogy most tudunk beszélgetni, mert azért ez nekem nagyon különleges, hogy egy olyan ember, aki ezt az egyik megalkotója, azzal beszélhetek. Hát én egyszer jártam egyelőre végig a kéket, hát nyilván majd még lesz ilyen, de fantasztikus. És még az jutott eszembe, hogy mit szólsz ahhoz, hogy mostanában nagyon népszerű lett a kék túra. Tehát az interneten, amit mondtál, sokan írnak blogot, vagy videót, vagy felrakják a fotóikat.
Az egy természetes folyamat, hogy ami megvan és fixen áll, az egyre több ember látja, aki eddig nem is látta, belebotlik, meghallja, mert azért hát most, miatt ez a változás volt a szövetségben, amit mondtam, a 2012-es front, és amióta ugye ezt a kék túrának a felújítása is folyik, azóta azért a propaganda is bizonyos fokig erősödött.
S volt, vagy van-e a kék túrának egy aranykora?
Hát, annál is inkább nem nagyon volt, és nem nagyon lehetett, mert még mindig a világ, meg a helyzet, meg az ország pont ez alatt az idő alatt változott nagyon nagyokat. Erre nem volt idő, hogy az aranykor kialakuljon. Mert aranykor lett volna akkor, ha véletlenül megtudta volna az ország, hogy a XY, mit tudom, hogy milyen miniszter, vagy vállalat igazgató, vagy alapítvány fővezére, éppen a kék túrát kezdi el járni. De ilyen nem történt. És nincs, ami ilyen szempontból olyan löketeket adjon, meg követési példákat, meg stb. Mert azért ez egyelőre még nem történt meg. Mert hogyha ez bekövetkezik, az mondjuk szép lenne és jó lenne, de még nem a vezérek mennek a zászlóval elő, hanem kis polgárok, és azokat nem követik annyira. Nem utánozzák, mondjuk.
És mi az, amit még fejleszteni kéne, vagy lehetne az egész kék túrával kapcsolatban?
Hát nézd, az az igazság, hogy én valamikor 1978-ban azt találtam ki, hogy kellene létrehozni a szövetségbe egy kék túrázók klubját, és egy aranyjelvényes túravezetők klubját. És ebből az aranyjelvényes túravezetők klubját sikerült megvalósítani, a kék túrázók klubját nem sikerült megvalósítani. Az aranyjelvényes túravezetők klubját azért sikerült megcsinálni, mert összesen, mint tudom én, akkor, amikor én kitaláltam, volt 380 aranyjelvényes túravezető. Ezek kaptak egy levelet, és a 380-ból 105-en megjelentek az alakuló ülésen, és megalakították a klubot. De a kéktúrázók akkor is voltak már vagy 3000-en, vagy nem tudom mennyi. 3000-nek nem akartunk, és én se akartam levelet írni. Közben tudom, hogy a interneten is legalább 3-4 kéktúraféleség megy, meg próbálkozik, meg dumál, meg csinál mindenfélét. Tehát ehhez túl sokan vannak viszont. Úgy érzem, hogy nem kell megpróbálni. Szóval én azért nem is egy lépést nem tettem tovább. Mert ha magától megalakult volna, biztos, hogy nem akadályoztam volna meg. De hogy én csak úgy titokban megindítom, és erőszakolom, azt már nem.
Elég sok mindent érintettünk, amíg mondjuk ugye, amíg 50 évig igazán aktív voltál a természetjárás berkeiben. Tulajdonképpen hogy telt el 50 év? Tehát, hogy nem is értem, ez olyan sok idő, és hogy minden nap volt valami feladat?
Hát te most őszintén szólva, amikor itt az irataimat rakosgattam, és megint rájövök arra, hogy ebben a szövetségben mennyi mindent magamra vállaltam, akkor egyszerűen én sem tudom, hogy ezeket hogy a fenébe csináltuk, de megvalósultak, és megtörténtek. Ez igaz. Hát jó, hát napi, ha beszorszom, hogy a X nap az hány óra, a hány óra az hány perc, és akkor kiderül, hogy rengeteg időt fordítottam én is erre. És ahelyett, hogy színházba mentem volna, itthon terveztem a mit tudom én micsodát, meg a jövő útnak a útvonalát. Szóval, hát valamit biztos csináltunk, mert azért vannak eredmények, és ez magától nem jött, az biztos. Hát én is csodálkozom sokszor.
És egyébként ez a szenvedély, vagy erős kapcsolódás a túrázással, ez a családod többi részében is megjelenik, akár szülőkre tekintve, vagy leszármazottakra, vagy ez csak te vagy?
Hát a szülőkben nem annyira, mondjuk apám vadászgatott nem sokat, meg néha találok még, meg tudom, hogy focizott is, de az csak tényleg ilyen úri passzió lehetett. Ugyanakkor, mit tudom én, a Városi Sportegyesület létrehozásába már állandó tevékeny résztvevő volt, aztán megdöbbenéssel később tapasztaltam, én Magyar Kárpát Egyesület újpesti osztályának tiszteletbeli elnöke volt az apám, amit apám életében soha nem tudtam, soha nem hallottam. Hát lehet, hogy ez eléggé papírtisztség volt, szóval maximum ilyesmi volt. Anyai nagyapám, az is iskolaigazgató volt, az is inkább öregkorában vadászgatott, de sportteljesítmény lukó nem volt. Tehát igazán nincs a családban. Most viszont a jelen, külön volt egy öcsém, aki már több mint 20 éve sajnos meghalt, annak az egyik unokája mutat hajlamot a turistaság felé, de más most se nagyon van a családban. Van egy másik, ugye ennek egy testvére, annak van 6 gyereke, úgyhogy most abban reménykedem, hogy a 6 gyerekből talán lesz turista is.
Ez egy személyes kérdés, de azt jól értem, hogy akkor neked nincsenek gyerekeid?
Nem, én soha nem nősültem meg. És ennek köszönheti a magyar természetjárás az én munkámat. Mert ha megnősültem volna, ezt nem tudtam volna csinálni. Szóval ezt a család helyett ezt csináltam én. Ez volt az én családom. Most utólag jöttem rá.
Ez volt a Túranapló második évadának harmadik adása. Nekem nagyszerű élmény volt ez a beszélgetés, köszönöm Lajosnak, hogy rászántett délutánt. És köszönöm 70 évnyi munkáját. Azt hiszem, nem túlzok, amikor azt mondom, hogy Lajos önzetlen munkája nélkül a Túranapló sem jött volna létre. Ahogy az előző részekhez, úgy ehhez a részhez is elengedhetetlen volt az Arcanum digitális tudománytár adatbázisa. A 1,5 millió lépés Magyarországomból származó részletet az MTVA engedélyével használtam fel. Ha bármilyen kérdésetek, ötletetek, megjegyzésetek van, írjatok e-mailt a podcast@hiking.hu e-mail címre, vagy megtaláltok engem is Facebookon vagy Instagramon is 1,5 millió néven, amely profilokon egyébként a saját kék túrámról számolok be. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!